Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 40-es számú énekét, 40. éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Egyes számú liturgiánk énekeskönyvünk 44. oldalon található.
Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Yeah.
alélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hálát adok neked, hogy szépnek és jónak teremtetted a világot. Köszönöm neked egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És köszönöm neked, megváltó Krisztusom, hogy megélted az Atyával való teljes közösséget már itt a Földön, és példát adtál elém. Bocsáss meg, hogy eltakartalak mások elől. Kérlek, taníts engem arra az életre, hogy átragyogjon rajtam a te dicsőséged. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Téged magasztalunk, és kérünk, árad ránk szent lelked. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te eljöttél ebbe a világba, ott hagyva a menny dicsőségét. Köszönjük, hogy az írott igény keresztül formálni akarod a mi életünket. Segíts kizárni most mindent, hogy személyes útmutatásod megérthessük, és megújuljon az életünk, és dicsőséged meglátszódjon rajtunk. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassuk meg a keresztény gyülekezet egyházunk által vízkereszt utáni utolsó vasárnapra előírt szentigét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának a 17. fejezetében, első verstől a 9. a következőképpen. Máté evangéliumából, 17. fejezetből olvasom az igét az első 9 versben. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondják el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amen. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jója. Honnan jön el félni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, elmúlt héten férfi csendes héten voltunk innen a gyülekezetből hatan, és közülük Mocsár Attila szeretne bizonyságot tenni. Gyere, Attila! Nagy dolgok történtek, sok ember életében, Attila most beszámol róla. Gyere ide föl a mikrofonhoz.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, én sokszor nekindultam ennek az útnak. De mindig, mint a közbért van valami, de közben nem jött semmi. Azt mondtam, minek menjek én oda. Mi van ott? Hát igen, van ott valami. Oda értünk, meghallgattunk az első állítatot, akkor jött valami, de még akkor nem úgy. Csak már akkor tudtam, hogy Isten ott van. Köztünk volt, ahol lépünk, mindenütt éreztünk, hogy ott van. És akkor másnap estig igen megint hallgattam az igét. Voltak szünidejük, de inkább én nem mentem sehova, mindig kerestem másokat. Akkor tudjuk beszélni ottan. Mert akkor nem lett volna értelme, hogy ott vagyok, mert akkor nem tudtam volna annyi sokat kapni mindenkit, mint akkor kaptam. Lelkileg. Ugye én a gyerekemet sosem nem hagytam el. És akkor elhagytam, de most nagy értelme van. Sőt, lejjebb is van a gyerekeim. Egy fokkal valaki feljebb van a gyerekeim tőme. Rájöttem, hogy ki kell nekünk ott. És akkor Végy Tamástól hallgattunk egy igét, és mondja, hogy van egy nagy cikla, gondoljunk el egy nagy ciklát, és azon az alapon az Isten mind, meg azon állunk. És feltett azt a kérdést, hogy megérdem el mink azt, hogy mink azon álljunk. Igen, akkor magam, nagyon magamban néztem, hogy én hogy álltam valamikor Istennel. Mondtam azt, hogy jó is ott lenni, meg nem is. A jóság az, megkapjunk az új életet. A rossz az, akkor le kell tenni a bűnt. A nagyon rossz. Nagyon nehéz. Egy Györfi Mihálynál tettem le, hanem azt mondtam magamból, hogy én nem csinálom, azt megyek ki, mert nem tudom letenni. Rá Istennek van a voltozó. És akkor letettem a bűnömet, megkaptam a bűnbocsánatot, az újjászületést. És akkor jöttünk el az úrvacsoráról, akkor nem tudom miért én rám. csak sírtam. Sőt, másodreggel felkeltem, vágytam vissza, mert nem éreztem a házamba azt a jelenlétet az Istennek, ami ott volt. Hát ennyit akartam csak elmondani, hogy aki Isten, itt, ha nem találja meg, akkor ott megleli. Biztos, hogy ott megleli.
Köszönjük szépen. Isten otthon is veled van egyébként. Meg kell élni a vele való kapcsolatot a otthoni létben is. Még ha itthon, amikor hazajövünk, sok minden húzza az életünket, és nehezebb Istenre figyelni, mint abban a csendben, amikor az ember elvonul kicsit a hétköznapoktól, a hétköznapi problémáktól, a családi problémáktól, és ott az Isten elé állhat. Közelebb érzi magához az Istent, közelebb érzi magához a testvért, mert erről folyik folyamatosan a beszélgetés. De az Isten nem azt akarja, hogy fönt legyünk a hegyen, hogy építsünk sátrat magunknak, hanem azt szeretné, hogy menjünk le a hegyről, és vigyük az evangéliumot azok közé, akikhez küld bennünket az Úr. Na hát így folytassuk Isten tiszteletünket a 400-as énekünk eléneklésével. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes 5. könyvében, annak 10, 8. fejezetében a 15. verstől a 20-ig, és aztán 21-22-t is hozzáolvasom a következőképpen. Tehát Mózes 5. könyvének 18. fejezetéből olvasom Isten igéjét a 15. verstől. Prófétát támaszt atyád fiai közül, Istened az Úr, olyant, mint én, őre hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenettől az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad. Nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni azt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám. Jól mondották, prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyan, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más Istennek nevében szól, az a próféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét. Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában, ne félj tőle. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a régi időkben, gyermekkoromban is még, de lehet, hogy a mai időkben is sok helyen, falvakban gyűjtik a hajadon leányoknak a stafírungot, hogy amikor majd a házasság ideje eljön, akkor legyen mihez nyúlni, meg legyen néki minden, kéznél legyen az, ami szükséges a hétköznapi élet megéléséhez. Régen tulipános ládába gyűjtötték ezt, ma talán gardróbba, de a lényeg ugyanaz, a szülők szeretnék segíteni a gyerekeiket a hétköznapi életben való boldogulásra. Istenünk igéje is valami ilyesmit mond, de a környezetében is azt olvashatjuk, hogy az Úr szeretné az ő népét, azokat, akiket ő elhívott, azokat, akiket ő meg szeretne áldani, azok az emberek ki legyenek stafírungozva. Átadja tehát nekik mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy használatba tudják venni az ígéret földjét, meg tudják élni az életüket azon a területen, amit az Isten mutat nekik, és valóban az áldásuk, Isten áldása lehessen rajtuk. Sokszor az ember annyira balga, amikor megvesz egy használati eszközt, egy konyhagépet, vagy akár egy televíziót, egy mosógép, vagy valamilyen ilyen elektromos felszerelést, legalábbis magamból kiindulva, rögtön, amikor szétszerem, már dugom is a konnektorba, és már nézem, hogy hol kell bekapcsolni, és majd csak utána olvasom el a használati utasítást, amikor talán már kivágta a biztosítékot, vagy valami egyéb probléma keletkezett belőle. Mert az ember türelmetlen és már szeretné használatba venni, mert türelmetlen és már szeretné, hogyha dughatná be, és már használatlan működhetne, és aztán abban a boldog tudatban folytathatná a napját, az életét, hogy na, akkor ez is rendben van, működik. Hát, hogyha kicsap egy biztosítékot, egy elektromos berendezés, az még nem nagy ügy, mert hát ki lehet cserélni. A biztosítékot kicserélni, vagy ha lecsapta, akkor visszakapcsolja az ember, csak hát az emberi élet nem ilyen egyszerűen működik. Ott, ha kicsapódik egy biztosíték, akkor azt nehezen lehet pótolni. Ha az embernek tönkre megy a házassága, azt nehezen lehet helyreigazítani. Ha egy embernek tönkre megy a gyereknevelése, akkor azt nagyon nehéz helyreigazítani. Hogyha lelki zavar keletkezik az életében, azért, mert nem találta az Istennel való kapcsolatot, és olyan útra tévedt, ami nem az övé, azt nehéz helyrehozni, sok szenvedéssel jár. Tehát jó, hogyha az ember ismeri az ember életnek a használati utasítását. Jó, hogyha ismeri a stafírungját, amit az Isten betett neki. Hogy ne úgy élje az életét, hogy egyébként ott lenne a tarsolyban, használhatná, de nem tudja, vagy nem használja, mert nem tudja, hogy valójában ott van-e. Pedig az Úr szeretne mindent megadni az ő népének, hogy ne így legyen, ami szükséges az ő teremtményeinek, meg akarja adni. Olyan szépen kijelölte Isten a csapást, olyan szépen körbekerítette azt a területet, amit az élet terének szánt, ahol meg akarná áldani az embert, és az ember mindig olyan balga, hogy nem veszi figyelembe, hogy ott vannak törvényszerűségek. Az Isten megállította ott az embert, ne lépjél túl rajta. Egyik középiskolai tanárom mondta, hogy milyen okos az állat, hogy a villanypásztort hogy tudja átlépni, és mondta, hogy a tehén megfogja egy, nagyon érdekes tanár volt egyébként, szerettük őt, mert mindig mulatságosan mutatott be dolgokat, pedig azt mondta, hogy az egyetemi tanárjától azt tanulta, hogy ne magán mutassa be ezeket a dolgokat sohasem. De azért úgy csinálta, mutatta, hogy a tehén a szarvával lenyomja a villanypásztort, mert a villanypásztor elektromossággal a szarvon keresztül nem megy, utána rálép az egyik lábával, és utána szépen átgyalogol mindig úgy, hogy rajta van a patája a villanypásztoron. Tehát ki tudja játszani a tehén a gazdájának az akaratát. Azt a szabályt, amit oda tesz, hogy itt legelj ezen a területen, de most ez a jó neked. Ő fogja magát és kihasználja, hogy van lehetőség arra, hogy átlépjen ezen, és akkor átlép. Csak hát az a baj, hogyha a külső területen olyan növény van, ami neki nem jó, aztán fölfúvódik, aztán belehal. Így van az ember is, ember élete is körbe kerít, ha Isten azt mondja, megadom neked azt, ami szükséges ehhez az élethez, megmutatom neked, hogy hol van a te élettered, megmutatom, hogy hogy éld az életedet, és akkor meglátod, az én békességemet, az én áldásomat fogom rádadni. És valóban jelentkezik az Isten áldása, és működik az Isten közelsége, akkor, hogyha tiszteletben tartjuk azokat a parancsolatokat, azokat az igéket, azokat az útmutatásokat, amit az Isten az ember életébe belehelyez. Az Úr igéje kontrasztba állítja ebben az ige szakaszban, most nem csak amit felolvastam, hanem a környezetében is, az Úr igéje kontrasztba állítja a pogány népnek az életét, viselkedését, és megmutatja azt, hogy ő hogyan szeretné az Isten népének az életét megvalósítani. Tehát a felolvasott ige szakaszunkat megelőző rész beszél arról, hogy hogy élik a pogány népek az életüket. Mihez igazítják a pogány népek az ő életüket. Az Úr nélkül valók, az idegen Istent imádók, hogyan rendezik be az életüket. Erre azt mondja, hogy ezt ne tedd. Tehát ez valóban így van, ők így rendezik be az életüket, nekik ez a törvényszerűség, ők úgy gondolják, hogy így jó nekik az életük, de te ezt ne tedd meg, mert így mondja az ige, utálja az Isten. Nem mondja az Isten ezt az utálat szót sohasem akkor, amikor az ember elkanyarodik tőle, bűnbe keveredik. Csak akkor, amikor valami olyasmit tesz, ami az vele való szemben álló hatalomhoz való elköteleződés. Ezek az okkult bűnök, amelyekről a 18. fejezetnek, a 9. versétől egészen a felolvasott ige szakaszunkig terjed. Azt mondja, ne tedd mindezeket, mert azok ezt teszik, útállatos dolgokat, szóval ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti. Ne legyen közöttetek olyan, aki a gyermekét feláldozza. Hát persze most nincs már molok Isten, akinek oda lehetne tenni a kezébe a gyermekeinket, feláldozva azért, hogy a molok Istent megbékítsük, de a mai világban is, a mai életünkben is sokszor történnek ilyen gyermekáldozatok. És most ne arra gondoljunk, hogy a gyermeket megölik, hanem arra gondoljunk, hogy a gyermeknek az élete feláldoztatik. Feláldoztatik a gyermeknek az élete, a mai verzióban tehát azt lehetne mondani, hogy a dobzódás Istenének föláldozzák a gyermekeket. Olyan megdöbbentő hallgatni azt, és sohasem tudok napirendet érni a felett, hogy hogy lehet egy szülő olyan. Még a 90-es évek elején, amikor egy családot látogattam, és beszélgettünk arról, hogy működik az ifjúsági közösség, hogyha gondolják, akkor jó lenne, ha gyerekek jönnének, mondom, szombaton délután, és mondta, hát szombaton mennek a diszkóba a gyerekek. Mondom, hát a diszkóban hát ki tudja, hogy mit találnak ott, meg hogyan, és próbáltam ott nagyon finoman elmondani, hogy milyen veszélyi lehetnek annak, hogyha ilyen kontroll nélkül vannak fiatalok együtt, és már akkor is azért a diszkódrogok ott voltak, és sok mindent megcsináltak abban az időben is már zsivány emberek ott a fiatalokkal. Csak azt mondta nekem szinte kikérve, hogy hogy gondolom én azt, hogy ő a lányától elveszi ezt az örömet, amit ő nem élhetett meg gyerekkorában, hadd menjenek a gyerekek, hadd élvezzék azt az életvitelt. Mondom, szerencsétlen ember, hát nem vagy tisztában azzal, hogy a gyermeket tönkre megy bele. Hát lehet, hogy megúszta kisebb sérüléssel, de alapvetően megsérül benne. A mai napjainkban ez háborít föl, de nagyon, meg használják, hogy biztonságos bulizó hely a gyerekeknek. Tehát a gyerekek bulizni szeretnének, a buli pedig az csak akkor működik, hogyha ott van ez a típusú zene, ott van az ugrálás, és ott van mellé az, ami ezt biztosítja egész estén keresztül, azok az energiaitalok vagy kábítószerek, amiket használnak ott. Tehát nincs biztonságos buli. Vagy buli van, vagy nincs buli. És amikor meghal három gyerek, akkor fölháborodnak, hogy hát mi történt, hogy nem vigyáztak a gyerekemre. Szóval felháborító, hogy az emberek feláldozzák a gyerekeiket a dobzódás istenének. Persze legyenek fiatal közösségek, élvezzék azt, hogy fiatalok vidámak, de most én a buli alatt azt értem, amit alapvetően diszkó címén, vagy ki tudja milyen címeken több ezer gyereknek egyszerre megtartanak, és ott ez a típusú együttlét működik. Ne áldozd fel a gyermekeidet a dobzódás istenének. Aztán persze van egy másik isten, és az meg a másik véglet. Ne áldozd fel a karrier istenének a gyerekedet. Persze a tudás, az ismeretszerzés nagyon fontos, csak ne rendeld alá a személyiségét, ne rendeld alá az egész életét annak, hogy egy ívet megfusson az élete. Hogyha megfutja azt az ívet, egészségesen, persze, fussa is, csodálatos dolog. De ne áldozd föl annak. Hanem engedd, hogy az Isten működhessen az életében. A karrier istene nem külön, mint a dobzódásnak az istene. Ugyanaz a végcél, tönkre megy bele egy embernek az élete. Netán belehal. Nagyon sok olyan emberre találkoztam, aki ezt a nagyívű karriert megfutotta, és az élete, személyisége tönkrement, kiégett. Attiláék dollárpapának nevezték el azt az embert, akivel találkoztunk most a csendes héten. Egy nagy agyonó ember. Dollárban volt milliómos, azért nevezték el dollárpapának. Dollárban volt milliómos, de ez a személyiség teljesen tönkrement, és most is egy depressziókkal küzdő emberrel volt dolgunk. Úgy találkoztunk vele. Most már szabad az élete, most már nincsen egy dollármilliói, hogy hogy veszítette el, az nem tudom, nem is érdekes. Nincsenek dollármilliói, és az élete most már kezd helyre billenni. Na persze nem a dollármilliók tették tönkre önmagában, hanem a hozzávezető út, a vele való élés. Azt tette tönkre az életét. Úgy tűnt, hogy csodálatos karrier. Hát ki nem irigyelni azt, hogy olyan állása legyen, hogy 100 milliókat tud keresni, netán dollárban. Azt mondanánk, hogy hú, ezt ki kéne próbálni. De ha látjuk ezt az embert, aki most egyébként aranyos ember, de tönkrement életének a tönkrement élete után van most Istentől megszabadítva. Nagyon szomorú volt látni azt, hogy mi történt vele a karrierje során. Aztán a másik, még szinte érthetetlen is, hogy hogyan lehet Istenné az a gyerek, aki a mi szülöttünk, és az a feladatokról neveljük, de bizony sokszor Istenné lesz maga a gyerek az ember életében. És ne áldozd föl a gyermek Istennek sem a gyermekedet. Tehát magyarul ne ő legyen az középpontban, ne ő legyen a meghatározó, ne ő legyen az, aki körül folyik a világ, ne ő legyen a mindenható, akinek a kívánságát abban a pillanatban teljesíteni kell, és nem szabad hozzá nyúlni, szólni, hanem majd fölnő úgy, ahogy azt ő gondolja, mert hát ez is egy trend. Ne áldozd föl a gyermekedet ennek az Istennek, mert ez utálatos az Úrnak. Ne áldozd föl ezt a gyermeket a gyermek Istennek, mert az Isten szerint utálatos az. És aztán folytatja, hogy mi minden van még, és nehéz lenne végigszaladni, végigelemezni ezt az ige szakaszt, hogy mit utál az Isten azok között, a népek között, akik körbeveszik az Úr népét. De ott van egyébként a varázslás és a jegymagyarázás, amire megint iparág alakult. Szedik el az emberek pénzét, több ezer forintért mennek a televízióban ezek a fekete és fehér mágiák, amikor próbálják az embereket különböző trükkökkel, varázslásokkal húzni, vonni, hogy aztán működik vagy nem működik, sokan legyintenek rá, mások hisznek benne, csak egy probléma van, hogyha oda köti ahhoz az Istenhez magát, ehhez az idegen Istenhez, utána nem tud majd tőle szabadulni, és lesznek neki azok a kényszer cselekvései, képzetei, ami egyébként ilyen esetekben jön. És a jegymagyarázásban, a jelmagyarázásban, jelmagyarázással tele vannak az újságok, hisz horoszkóp nélkül már normális hetilapot nem lehet vásárolni, mert mindenki tudja, hogy az emberek keresgélik, hogy na, mi lesz a jövőm, hogyan rendezhetem be az életemet, és szinte már az ember nem is csodálkozik rajta, hogy amikor valakivel beszélgettünk, akkor rákérdezünk, hogy milyen a horoszkóp jegyed, és abból már rögtön egyféle személyiségelemzést tart. Ja, persze, te vagy az, mert hogy, mit tudom én, te egy ilyen ingerlékeny, vagy te egy ilyen csendes típus vagy, azért, mert a horoszkóp jegyed olyan, csillagjegyed olyan. utálja, az Isten azt mondja. Nem azt mondja, hogy hát hülyeség ez, hanem azt mondja, hogy utálja azt, aki ilyesmivel foglalkozik. És észre se veszi az ember, hogy hogyan lesz ennek a rabjává, és hogyan uralja el az életét, és hogyan teszi tönkre mindezt. Az Isten meg azt mondja, hogy én húztam neked egy teret, abban a térben én áldást szeretnék adni neked, ami azon a téren kívül van, az pedig a te ellenséged, az tönkre fogja tenni az életedet. És aztán még sorolja tovább, és még erősebbek jönnek, azt mondja, hogy ne legyen közöttetett se szellemi idéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó, halottakkal beszélgető, de sokan mennek ki a temetőbe, és beszélgetnek az elhunyt hozzátartozójukkal, ott a fejfánál, úgy gondol, hogy ott van esetleg az elhunyt hozzátartozójuk. Vagy elmennek a halott idézőhöz, aki szellemeket hoz, és azokkal próbálják megmagyarázni, hogy mi miért történt, és hogyan van az életében. Isten azt mondja, hogy útállatosak ezek. Persze a szerettünk sírját lehet gondozni, lehet még virágot is vinni rá, hálát adni az Istennek, hogy élt az életünkben, életet adott nekünk, gondozta az életünket, mellettünk élt sokáig, vagy rövid ideig. De az Isten azt mondja, hogy a halottakkal való kommunikáció az utálatos számára. És így mondja, így tér aztán rá, hogy ő pedig aztán megmondja, hogy hogyan lehet áldássá az ember, hogyan lesz áldás az ember életén, elmondja azt, ami talán a legfontosabb ebben a stafírumban, hogy olyan embert adok nekik, aki nem csak ismer engem, aki nem csak sokat tanult rólam, aki nem csak sok ismerettel rendelkezik felőlem, hanem az igéimet adom a szájába. Egy olyan embert küldök hozzájuk, egy olyan prófétát, akinek az igéimet a szájába tudom adni, és rajta keresztül meghalljátok azt, hogy mi az én akaratom. Őrá hallgassatok, így mondja az ige. Őrá hallgassatok, mert az én igéimet adom a szájába. Párhuzamba állítja ebben az igében Isten a prófétai kijelentést, a hórebi kijelentéssel, amikor az Isten a 10 parancsolatot adta a népének, és amikor a nép ott állt a hegy alatt, Mózes második könyvének 20. fejezetében olvashatunk erről, akkor ott áll a hegy alatt, és Istennek a szava felhangzik, akkor elkezd reszketni a nép, és hátrébb áll. Olyan csodálatos kép ez arra nézve, hogy az Isten igéje, az nem játék. Isten igét, amikor hallja az ember, akkor reszketni kezd. Ha nem reszket, akkor nem az Isten igéjét hallotta meg. Ha nem lép hátrébb, tisztelettel, itt az Isten szól. Ez nem emberi beszéd, itt az Isten szól, és hátrébb lép. Isten azt mondja, hogy a prófétát, akit küldök neked, akinek az igét a szájába adom, így hallgassátok, mint ahogy Hóreben hallgattátok az én igémet, amikor a nagy zúgás és nagy szél közepette, meg a tűzjelenség közepette, hallgattátok, hogy adom a tíz igét. Isten küld prófétákat. Isten ad olyan embert, akinek a szívébe, szájába helyezi az igét, amikor halljátok, akkor álljatok hátrébb. Isten szólalt meg. Ahogy Attila beszámolt, amikor hallotta az ige hirdetést, akkor meghökkent. Itt van az Isten. És hallottam azt a beszélgetést, nem árulok ki, mert hát erről beszéltél most. Mondta Máténak, hogy Máté, te elmondtad Tamás bácsinak, amit tegnap este beszéltünk. Mert Tamás bácsi ige hirdetése arról szólt, amiről Tyutyu beszélgetett Mátéval. Mert az Isten szent lelke indította Tamást, és a Attilának a szíve pedig rezonált rá. Itt van az Isten. De nem csak ő volt egyedül. Nem csak ő volt így egyedül, hogy azt, amit beszélgetett, amiről beszélt, az következő pillanatban már hallotta is valakinek a szájából, Isten üzenetként. Mert az Isten ilyen, hogy a nyitott szívbe küldi az igét, és felhasznál különböző embertípusokat. Különböző embertípusok lehetnek az ő prófétái, akik meghallgatják az igéjét, és aztán továbbadják. Az Úr azt mondja, egészen úgy hallgassátok a prófétákra, mint amikor a Hóreben rám hallgattatok. Úgy figyeljetek rá, mint aki az én igémet szólja, és akkor az én igémet szólja, akkor én szóltam hozzátok. Az Úr nem engedi, hogy az igéjét felületesen fennhíjázva, hogy maga biztosan kezdje el boncolgatni egy ember, hogy én értek hozzá. Na majd én mindjárt megmondom. Sokan vannak, akik így gondolkoznak az igéről. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy én ma annyira ismerem, hogy én bármikor el tudok bármiről beszélgetni az Isten nevében. Az Isten pedig azt mondja, hogy én a szádba akarom adni az igémet. Szádba akarom adni, nem azt akarom, hogy boncolgasson és egyféle emberi szellemi termékké süllyezd az én igémet, hanem azt mondja, hogy én rajtad keresztül szeretnék üzenni. És bizony a legegyszerűbb ember sokszor gyerek szájából az Isten tud üzenni, ha az ember szíve fogékony rá. Tehát nem lelkészi privilégium az, hogy az Isten a lelkész szájába adja az Isten igéjét, hanem bárkinek a szájába adhatja azoknak, és majd akkor kicsit később beszélünk róla, akik nyitottak feléje. Tehát az Isten nem engedi, hogy lesüllyesztük az ő igéjét egyféle tanulmánnyá, hanem mindenképpen az Isten szent lelke által megmagyarázott és Isten szent lelke által megértett üzenetté akarja formálni, és úgy szeretném. Ezt mondja az Úr 18. versnek a második felében, hogy igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Nincs az Úrtól független ige. Nincs az Istentől függetlenített ige magyarázat. Csak az Istentől kapott, az Isten által megértetett, és aztán az Isten által továbbadott üzenet van. Amit Zimányi Józsi bácsitól mindig idézünk, ige hirdető bűnös szívéből, ige hallgató bűnös szívébe Isten szent és tiszta igéjét átadni. Képtelenség. Csak az Isten tudja megadni. Hogy ad egy igét, és az rezonál, az megértődik. És utána az ember hozzá tudja igazítani az életét, mert tudja, hogy ez nem emberi beszéd, hanem Istennek az üzenete. A próféta továbbadja, elmondja nekik mindent, amit az Úr adott neki. Nem vesz el belőle, nem tesz hozzá, nem akarja megmagyarázni, nem akarja értelmezni a másik számára, hanem veszi és adja tovább. Régi prófétáknál olyan megdöbbentő és csodálatos is látni, hogy beszélnek, prófétálnak, anélkül, hogy tudnák, hogy mikor valósul meg és hogyan lesz. Csodálatos. Proféták fogják magukat és elmennek olyan üzenettel, amikor tudják, hogy akár a fejüket is levehetnék, belehalhatnának, amikor Nátán prófét oda megy Dávid királyhoz. Hát Dávid megölhette volna a prófétát. Hogy beszél ez velem? Megsérti a király fenségét. Vigyétek! Mondhatta volna a katonáinak. De tudta, hogy az Isten igéje szól az ő szája által, és szeretne az Isten üzenetet átadni most a királynak, Dávidnak, ezért nem engedte meg magának, hogy megcsorbítsa az Isten üzenetének tökéletességét. A mai értelmezésben a próféta az, aki az Isten igéjét, üzenetét hirdeti. Az, akinek az Isten a szívébe belehelyez valamit azért, hogy továbbadja, hogy az a másik ember felé, vagy akár egy közösség felé is elvigye. Hogy lelkész vagy nem lelkész, az egyáltalán nem kérdés. Mert a próféták is az Ószövetségben jöttek mezőről, jöttek aratásból, jöttek szántásból, voltak ifjak, meg vének, voltak egyszeri alkalommal, meg többszeri alkalommal használt próféták, rettentő színes a kép, mint ahogy a tanítványok is nagyon sokféle háttérből érkeztek. Nagyon sokféle háttérből, képzettségből érkeztek, és az Isten használta őket, hogy az üzenetüket továbbadja. Az ige hirdetője tehát hasonlóképpen, mint ahogy a proféták is jöttek, jöhet bármilyen háttérből, nagyon sokféle háttérből, de egy a fontos, hogy az Úr elhívottja legyen, az Úr által megtisztított és felhatalmazott ember legyen, és aztán az Úrtól kiküldött ember legyen, és a Szent Lelke által újjászült ember, akinek a szívében ott van az Úr. Mint ahogy Saul Ból Pál lett. Ahogy Saul halad a maga útján a saját életrendje szerint, gondolva azt, hogy az Istennek szolgál, egyszer csak bevillan az életébe a fény, Jézus megérkezik, és aztán megváltozik az egész élete. Az egész élete tökéletesen kifordul, ezért lesz Saulból Pál. Megváltozik a gondolkodása, oda tudja magát engedni a damaszkuszi Anániásnak a kezébe, és tudja venni tőle az Istennek az üzenetét, hogy aztán ő is Isten üzenetének a hordozója lehessen.
de ehhez végig kellett menni azon a sorozaton, hogy világos lesz számára, hogy kicsoda Jézus Krisztus és kicsoda ő, milyen bűnös, elveszett ember ő önmagában, és Isten mennyire szeretné felhasználni az ő aratásában, kérdezi, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. És aztán kész tanulni, kész ismeretet szerezni, kész tekintélynek venni azt az embert, akit nemrégiben még el szeretett volna vinni börtönbe, vagy talán éppen meg is akart volna ülni a damaszkuszi keresztjének közül. Aztán mondja az ige, a 20. versben, ha pedig a próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más Istennek nevében szól, az a próféta halljon meg. Azt mondja, hogy elbizakodhat a próféta is, és a próféta, ha nem az Isten üzenetét viszi, vagy netán még behoz más Istent, a más Isten alatt lehet érteni azt, hogyha, ami az ilyen ember életét uralhatja, és ahhoz igazítja az ő beszédét, életét, akkor az azt mondja, hogy halljon meg. De hát honnan tudjuk mi? Fölteszi a kérdést. Honnan ismerhetjük meg, hogy az Istentől jövő üzenet az? És arra azt mondja az Isten igéje, az a mérce, a hamisan profétáló, onnan tudható meg, hogy nem működik mindaz, amiről beszél. Nem működik, nem történik meg, nem teljesedik be az, amiről beszélt, de az igaz proféta az arról ismerszik meg, hogy mindaz, amiről beszélt, mindaz, amiről profétát, amiről hirdette az igét, az működik, az megtörténik, az beteljesül. Isten adott egy mércét, hogy valóban működik, valóban beteljesül, valóban működik. Nézzük meg a saját életünkre nézve. Ne vállaljatok tanítói szolgálatot, tanítói feladatot, mert akinek sok adatot, attól sok kéretik számon, mondja az Isten igéje. Én emiatt nem akartam fontosabb feladatot ellátni a gyülekezetbe, gondoltam, hogy majd betonozok, meg ások, meg gerebézek, meg mindent csinálok a gyülekezet körül. Mert féltem attól, hogy ha nem jól csinálok valamit, számon kér az Isten, akkor nagyon meglakolok érte, hogyha nagy bízatik rám, és a nagyot rontom el. De persze a kicsi is ugyanolyan fontos az Isten számára. De hogyha ránk bízta az Isten az igét, akkor nem tudjuk elhallgatni. Ha az Isten igéje ott van az életünkben, akkor olyan, mint amit Jeremiás mondott, hogy csontomba rekesztett tűz, ami bent éget, és muszáj kimondani, muszáj elmondani. Isten szeretett téged is profétájává, igének továbbadójává tenni. Ha hajlandó vagy végigmenni ezen a sorozaton, hogy elhívjon, kihívjon abból a közegből. És hogy Attila tett bizonyságot, őt emlegetem példának, hogy kihívja őt a családjából. Soha nem hagyta még ott a családját, a gyerekeit, feleségét. Azt mondja, gyerek ki onnan, mert beszédem van vele. Mint hogy már megtette párszor, ha azt mondta volna most is, hogy nem én a családomat nem engedem, én szeretem a gyerekeim, feleségemet, tehát ők tettek volna az Istenné az életében, akkor nem találkozhatott volna vele így. De mert az Isten kivesz bennünket, megtisztít, megformál, lerázza rólunk azt, ami szemét, és aztán újjáformál. Azt mondja, akkor mennyi? Elküldelek az én küldöttségemben. És én rajtad keresztül szeretnék az embereknek üzenetet adni. Attilán is, meg rajtad keresztül is, meg a legkisebb gyermeken keresztül is. A legképzettebbeken keresztül is, meg a legképzetlenebbeken keresztül is. Mert az Isten üzenete nincs béklyóba verve, az Isten üzenete nincs semmihez sem kötve, csak ehhez, amit az imént elmondtam. Ezzel nem kell gondolkodni, mert az Isten a szádba adja az igét. És az ő szent lelke által érteti meg a többiekkel. Az, amit Józsi bácsi mondott, hogy bűnös szívbe nem megy. Csak az Isten szent lelke által valósulhat meg ez. Amit az Istentől kapok, az Isten magyarázza meg a másik embernek. Így szeretne bennünket az Úr levédeni azon a téren, ahová állít bennünket, szeretné levédeni az életünket, hogy biztonságban legyünk, hogy nyerjük az ő áldását, hogy gazdagodjunk azon a területen, hogy be tudjuk lakni azt a területet, amit nekünk adott. Hát hadd legyen így az egyéni életünkben, meg természetesen a közösségi életünkben is, itt a gyülekezetben. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, te könyörülő Isten vagy, nem taposod el a bűnös embert, hanem kegyelmedből magadhoz hívod, magadhoz szólítod. Így köszönjük, Urunk, hogy életünk lehet, bármilyen háttérből érkezünk. De légy azokkal is, Urunk, akik magukat jó embernek tartják, akik úgy gondolják, hogy nekik nincs szükségük ilyen tisztogatásra. Te adj, Uram, tisztán látást. Te adj világosságot az életükbe. Hogy úgy, mint ahogy Saul, aki azt hitte, hogy Istennek szolgál, Isten egyházának felhatalmazásában, aki azt hitte, hogy minden jó, amit tesz, és az Isten dicsőségét szolgálja, te előtted mennyire lelepleződött. Így leplez le mindannyiunkat, Urunk. Hogy aztán felépíthess, hogy aztán felhatalmazhass, hogy aztán lehessünk a te követeiddé, lehessünk igét hirdetőidé, bár csak a szánkban lehetne, Urunk, az igét. Bár csak olyan jó lenne, mint a lépes méz a szánkba. Annyira szeretnénk a te igédet. Add meg, Urunk, hogy szólhasson, hogy érthessük, és változtathassa az életünket a te dicsőségedre. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Úrvacsorai Isten tisztelet lesz, mindenki, aki szeretne úrvacsorával élni, készüljön rá, megvizsgálva önmagát, mert hisz az igének ez a kitétele, vizsgálja meg önmagát mindenki, amikor készül az Úr Szent vacsorájára. Természetesen ez azért szükséges, nem az úrvacsoráért szükséges, hanem azért, hogy Isten kezében legyen az életünk, és tudja használni azt. Mint ahogy már említettük a bizonyságtételben, az ige hirdetésben is, az elmúlt héten férfi csendes héten voltunk, az Úr működött közöttünk, nem volt könnyű hét, sokszor peregtek a könnyek, meg remegtek az inak, meg sokszor örvendeztek az emberek azon, hogy hogyan szabadította meg az Úr a bűnei terhétől, nyomorúságától. Jó volt látni, ahogy komoly, érett férfi emberek, akár magabiztosan is érkezve, hogyan látták meg életük nyomorúságát, és hogyan tudta az Isten kitisztítani. Volt ott olyan, aki sohasem hallott még az Isten dolgairól, csak úgy beesett, és az Úr megkönnyörült rajta, hitre jutott. Volt közöttünk lelkész, aki már szolgált 20-21 éve, és az Úrnak úgy tetszett, hogy most egy élet nyomorúságban megszólítsa őt, kiemelje és megtisztítsa. És hát lehetne sorolni, hogy milyen élethelyzetek voltak, talán a legszélsőségesebb beket említettem, aki még sohasem találkozott meg, aki ezzel foglalkozott. De olyan jó volt hallani a bizonyságtételeket, hogy amit eddig tudtam, amit eddig ismertem, az most már tudom élni. Éppen az, amiről ez az ige beszélt. Hogy ez nem egy tudomány, hanem élő beszéd, életnek beszéde. Jó volt együtt lenni, a gyülekezetet köszöntik azok, akik ismerik, Cselényi László is, meg Vég Tamás is.
folyamatosan nosztalgiázott, hogy miket élt meg itt, még ott Sámsonházán fúton, meg amikor itt volt közöttünk, amikor itt lakott nálunk, és az Allianz héten szolgált, mindig nagy szeretettel beszél rólunk, meg gondol ide. De hát a többiek is, akikkel aztán összebarátkoztunk ott, testvérekkel, hát nem tudom, hogy majd tudjuk őket fogadni, anyám ígérték, hogy majd jönnek és meglátogatnak bennünket, hogy lesz annyi fogadóképes kereslet, vagy fogadóképes lehetőség, hogy mindenkinek tudjunk majd itt pártét adni, de hát meglátjuk, hogy milyen ütemben érkeznek, majd szeretettel várjuk őket. Lesznek még ilyen hetek, most indul egy női hét, aztán majd lesz egy másik férfi is, amelyre Balázs szervezi a csapatot, Marcsek Balázs szervezésében indul egy másik kontingens. Reménységünk, hogy az ő életükben is ugyanez megy végre, mint amit mi megtapasztaltunk, hisz az Isten ugyanaz, és azon a héten is ugyanúgy szeretne működni. Fiataloknak pedig ifjúsági hét lesz, hétvége lesz Pilis Csabán, 18 év alattiaknak február 17-től, 18 év felettieknek pedig március 2-ától. Ezekre a hétvégékre lehet jelentkezni. Máténál, nálam is lehet jelezni azt, hogy kik azok, akik szeretnének jönni, szeretnének részt venni ezeken a hétvégéken. A szenior hét után, tehát a március 2-i hét után lesz a gyülekezeti hétvégénk, ami Pilis Csabán lesz, mint ahogy a múlt héten már említettem. A budaörsi gyülekezet is akkor szervezte a gyülekezet vezetőinek a hétvégéjét, és amikor kiderült, hogy egy adminisztrációs hiba miatt kerülünk itt egymás mellé, akkor alapvetően ő is megörült, meg én is, akkor legalább találkozunk ott, és ki tudja, hogy milyen megtermékenyítése lesz ennek a kettős találkozásnak. Lényeg az, hogy ő már nagyon izgatott, már küldte az ő program tervezetüket, hogy mit akarnak, hogy hol találkozhat majd a két hétvégének a programja. 2000 forint a részvételi díj, akik szeretnének jönni, kérem, hogy jelezzék már most, meg idejében, feleségemnél írassák föl magukat, hogy tudjuk, hogy körülbelül milyen létszámra számítsunk, tekintettel arra, hogy a befogadó képesség az ott behatárolt, és hogyha esetleg még többen mennénk, mint ami ott van, akkor ugye Betániánál is próbálják még intézkedni. Tehát a lényeg az, hogy jó lenne, hogyha minél hamarabb tudnánk, hogy kik azok, akik szeretnének jönni, milyen létszámra számítsunk. Fontos az imádság levél, az itt felsoroltak kérik, hogy hordozzuk imádságban az ő életüket. Látjuk, itt van Misi közöttünk, szeretettel köszöntünk, kedves Misi. Az imádság levél, ott van a neved, sokszor hirdettük, hogy gyülekezetben imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb visszagyere, örülünk, hogy itt vagy, és az Úr adjon erősödést neked. És természetesen az imádságban nem kell kihúzni, és itt a továbbiakban is fontos az erősítés, és a család erősítése is. De a többiek is, akik fönt vannak ezen a listán, legyenek ott a napi imádságaink közepette, meg hát természetesen sok minden más, ami az életünk közelébe érkezik. Hordozunk imádságban egymást, mert az Isten azt mondja, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik, és ezt azokra a lelki ajándékokra mondja, amelyek legfontosabbak az ember számára. Kérjük azt, hogy adja Isten az ő igéjét, adja az ő felhatalmazását, meg a kiküldését is. Hadd lehessünk Isten kezében áldott eszközökké. Köszönöm azoknak egyébként az imádságát, akik a mi csendes hetünket is hordozták imádságban. Sokszor ez a háttérszolgálat fontosabb, mint maga az a frontharc, ami ott folyik. Ha nincs szellemileg levédve, ha nincs Isten előtt tusakodva és kérve, hogy védve legyen az ő kegyelmének sátor alatt legyen ez az alkalom, akkor hiába tusakodnak, hiába dolgoznak, hiába harcolnak ott a fronton élők. Hát köszönöm, akik ilyenképpen is együtt lehettek velünk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük 384-es számú énekünket. annak első versét, a befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható, örök, irgalmas Istenünk, Jézus Krisztus Urunk, Atya, mennyi és föld Ura. Kérünk téged, Urunk, hordozd a te kegyelmedben, szeretetedben a te népedet. Köszönjük, Urunk, hogy te megígérted, hogy nem hagyod egyedül azokat, akiket elhívtál, hanem velük vagy, erősített, hordozod. Köszönjük, Urunk, azt az igét, amit a prófétáid, ige hirdetőid szájába adsz. Így adunk hálát, Urunk, azért, hogy szólhatott a te igéd ezen a mai vasárnapon is, az evangélikus gyülekezetekben, templomokban. Bárcsak meg tudnád áldani, Urunk, minden ember életére nézve az elhangzott igéket, bárcsak eljuttathatnád minden ember szívébe a te szent és tiszta ígédet, amely életformáló, életújító lehet. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd gyűjti össze a te népedet, a közösségeket. A te ígéd tudja megtartani a gyülekezetet, egyházat. Add meg, Urunk, hogy soha se legyünk olyan balgák, hogy azt gondoljuk, hogy magunk tudjuk építeni a gyülekezetet vagy az egyházat. Hogy valamiféle metodika vagy valamiféle technológia alkalmas lehet arra, hogy a emberi közösségeket építsük. Add meg, Urunk, hogy ott legyen a szívünk közepén, hogy ígédet el ne hagyjuk. Hogy vágyakozzunk a te igédre, igédnek a hatására, igédnek a közreműködésére. Köszönjük, Urunk, hogy te így akarsz beilleszteni bennünket a te testedbe, testednek tagjaként, hogy szolgálhassuk azt, amit te szeretnél megvalósítani ebben a világi létben, a te országod megalakulását, kialakulását közöttünk. Tudjuk, Urunk, hogy egyedül semmik se lennénk, de azt is tudjuk, hogy veled együtt mindent örökölhetünk. Köszönjük, hogy így lehetünk mi, a te szolgáid, a te követeid, és így lehetünk eszközeiddé, család életben, közösség életben, gyülekezetben, munkahelyen, vagy bárhol a földön. Így őrizd, Uram, a te népedet, hordozd azokat a nyomorúságokat, amelyekbe belekeveredünk, hogy megszabadíthass tőle. Köszönjük néked, hogy az ördög hatalmával szemben is te tudsz levédeni bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy azok az okkult cselekedetek, amelyek mai igényben is itt voltak, azok távol maradhassanak tőlünk, és ha valaki már ebbe belekeveredett, beletekeredett, az valóban tudjon szabadulni tőle a te kegyelmeddel. Használd, Uram, egymás felé való segítségünket ebben is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te kijelölted azt a területet, ahol az életünk biztonságban, a te békességedben és a te áldásodban folyhat. Rontsd le azoknak a munkáját, akik ezt kétségbe vonják, vagy ezt tönkreteszik az emberek életében. Köszönjük néked ezt a csodálatos teremtett világot is, amely megadja az életünk terét, amelyből élhetünk, bárcsak azok, akikre rábíztad, akiknek hatalmat adtál, legyen az gazdasági vagy politikai hatalom, bárcsak ők is láthatnák a te akaratodat, hallhatnák a te igédet, igazíthatnák az életüket hozzád, hogy ne menjen tönkre, hogy ne használjuk el, és ne csak néhány embernek a használt szolgája. Köszönjük, hogy így lehet előtted, Urunk, népünk, nemzetünk, országunk is, és Te tudsz bennünket csak megemelni, felemelni, és ebben a földi létben is megerősíteni, megelégíteni. Köszönjük, hogy így adhatunk hálát néked mindazért, amink van. Köszönjük, hogy az életünk ma is folytatódhat, fölhoztad ránk ezt a napot. Köszönjük néked ezt a mai reggelt, a mai napnak minden áldásáért neked adunk hálát. Köszönjük, hogy adsz mellénk társat, köszönjük a házasságokat, Te áld meg, Urunk, azt, amit ember nem tud egybe tartani, amit csak Te tudsz egybe szerkeszteni. Bocsáss meg, Uram, hogy sokan szétválasztják azt, amit Te egybe szerkesztettél. Légy velük, segítsd az ő életüket is, Urunk. Köszönjük néked, hogy adsz gyermekeket az életünkbe, és nevelhetjük őket addig a rövid ideig, amíg ránk bízod. Add meg, hogy úgy tehessük ezt, hogy megnyugodjon rajtuk a Te áldásod. Add meg, hogy ne tehessük tönkre az ő életüket, még úgy sem, hogy azt gondoljuk, hogy az ő érdekükben járunk el. Segíts bennünket, Urunk, a megélhetés nehézségeiben, nyomorúságaiban, hisz sokan vannak, akik magukról nem tudnak gondoskodni. Adj nékik, Uram, munka lehetőséget, add meg nékik a magukról való gondoskodásnak az örömét, örvendezését. Légy azokkal, akiknek nincs hajlék a fejük felett. Add meg nékik, Urunk, azt, ami legfontosabb számukra, és figyelmeztesd őket, miképpen tudják az életterüket odaigazítani ahhoz, ahol áldást nyerhetnek, ahol tőled jövő megelégítettség van. Köszönjük néked, hogy földi életünkben sok nehézségen keresztül is a Te közelségedet tapasztalhatjuk. Köszönjük, Urunk, amikor próbákat adsz az életünkbe. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket, mert lelked által jelen vagy. Így köszönjük néked, Urunk, Misének az életét is. Köszönjük, hogy itt lehet közöttünk, és köszönjük, hogy a Te kezedben lehet az ő élete is. Erősítsd, építsd, Urunk. És hadd lehessünk mi is így a kezedben, hogy bármilyen elgyengülésünk, elbizonytalanodásunk, vagy elesésünk van, Te beléd kapaszkodva tudjunk fölállni, és Téged dicsőítve tudjuk folytatni az életünket. Add ezt a jó bizonyságot, Urunk, a szívünkbe, hogy meghallhassák az emberek, és megláthassák, milyen hatalmas Isten vagy Te, aki, ha megszólal, akkor reszket az ember ina, és hátrébb lép egy lépéssel. Neveld ilyenni az életünket, Urunk, formáld ilyenni az életünket, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.